Ötödik fejezet. Dea vidám csodálkozással nézett körül a társaságom. Szíve körül valami félelmes vidámságot érzett. Nem boldogság volt ez, hanem kínos boldogtalanság, s mégis vidám és önmagát ünneplő érzés volt. Ünnepelte a bátorságát, a vakmerőségét és az okosságát. Néha megérintette melle alatt a fűzőjét, és ilyenkor nem hallotta, mit beszélnek az asztal körül ezek a valódi nagyurak, akik még őt is, azt lehetne mondani, kívül tartják a saját körükön, amin azonban ő csak mosolyog, mert már döntött, s tudja, hogy soha többet nem lesz közöttük, s így szinte, mint valami színjátékot figyeli a szavakat, a figurákat és a képeket. Nem. Ő többet nem fog ebben a teremben vacsorázni. Az ezernyi gyertya nem világít ki soha többé az ő számára a csillárokban. Boldog, hogy Antal gróf ma sem jelentkezett, és senki sem tudja, hogy hova lett. Átadja szegény Toncsiloncsit a sorsának, s ő maga diadallal és saját külön önérzetével kivonul a mágnások világából, s örülni fog, hogy volt alkalma bepillantani ebbe a szentek legszebb szentélyébe, ahova egyszerű halandó soha be nem juthat, ha csak nem inspektor vagy plébános vagy tányérnyaló. Ő már üdvözült mosolyjal hallgatta a csevegést, mint aki túl van a földi ingereken. A titok valósággal az üdvözültek atmoszférájába emelte. Fel volt magasztosulva, nem szólalt meg, ha egy igent vagy nemet kellett mondania, az is boldog zavarral sikerült. A fálcán királyi jeledel, mondta az egyenruhás ezredes Wallenstein gróf, aki balján ült. Harsányan beszélt, mert huszár volt, és ehhez az uniformishoz harsány hangdukál. Lóról kommandíroz, bizonyára azért van úgy meggyőződve mindenről, amit mond, hogy mérföldes hangon közli véleményét. Csak tudni kell jól elkészíteni őt. Dea elmosolyodott. Ezek a mágnások egy egészen önálló magyar nyelvet beszélnek, igazán mágnás nyelvet, amelyet csak mosolyogva lehet hallgatni. Őt. No, halljuk, hogy kell elkészíteni őt, mondta finom gúnnyal, vagy inkább kedves csúfolódással. Azonnal látta, hogy az ezredes felesége, született bánkutasi bárónő, túlélénk arcán megjelent valami túlzott figyelem. Az ezredesné arca kerekded volt és vérrel telített, az arca hallatlanul mozgékony, s Dea megérezte, hogy bár az ezredesnek halvány fogalma sincs arról, hogy az ő hangja csúfolódik vele, a felesége ezt felfogta, s már vissza is adja avval a megérdemelt figyelemmel, mintha neki nem lenne joga ilyen könnyed hangnemben reflektálni. Itt ezen a Magyarországon túl korán sütik ki a fácánt, állította az ezredes. Nem várják elő, amíg a hús tökéletesen megérlelődik. Dea nem tehetett róla, nevetni kezdett. Az inasok nagy tömeg vaddisznó szeletet szolgáltak fel apró krokettekkel, s a fehér bóbitás szobalányok a mártást hordják utána, és az ezredes a fácáról ábrándozik kaszárnyai hatalmasan. Az ezredes Dea felé fordulva mondta fontos kijelentését, de Szentidai gróf válaszolt rá, aki a Dea jobbján ült. Nagy, lomha, fiatal férfi. Már régen mondom, én állandóan tanítást tartok, hogy a fácán húsa a tollában érik meg, mint a nemes bor a hordóban. Ez az, kedvesem, kiáltották neki Deán keresztül az ezredes. Nos, ez az, ez a legfontosabb problémák egyike, hogy meddig kell ő neki a tollában állnia. Dea nem akart nevetni, mert az ezredesné egyre gyanúsabban figyelt rá. Ez a szép fiatal asszony nem tudott féket tenni a mimikájára, s Dea érezte, hogy nem rokon szenvez vele. Természetesen a lábainál fogva kell őt felfüggeszteni, mondta Szentidai. Mikor az első vércsepp megjelenik a csőre hegyén, azt lesni kell, akkor kész a fácán. A közvetlen körben lévők nagy figyelemmel hallgatták a vitát. Az asztal ennyi vendéghez aránylag nagyra volt terítve. A felső részen, ahol a grófné elnökölt, a komolyabb idősebb urak ültek, a grófné nagyon sápat volt, pegyhütt arcú, s csak megerőltetéssel tudott néha odafigyelni a beszélgetésre. Áron gróf felkötött karjával szintén lehangolt volt, de igyekezett nem mutatni, mellette egy fakóarcú úr, tépet savószínű bajusszal, s a másik oldalon egy nagyon öreg grófnő, hatalmas sasorral és lornyonnal felszerelve. Ezek egészen eltűntek az őszi virágcsokrok mögött, s valami francia emléket beszéltek meg franciául. Ők itt az asztal másik felén a fiatalságot képviselték. A nemes francia konyhán kérlek, szólt tovább az ezredes, farktollainál függve csüngetik a fácán, s akkor találja a szakács, azon pillanatban éretnek, midőn a madár leesik, mivel az ő farktollai kiszakadnak a test súlyánál fogva. Deja nevetett, mintha az ezredéves Magyarország legfontosabb problémáját tárgyalnák az urak. Szentidaié kijelentést nem találta tökéletesen elintézetnek, s morogva mondta, bizonyos fokig túlzásnak találom. Nem igaz, madam? Deja ránézett. Ez ő volt, ez a madam. Szinte elpirult. Hát persze, őt nem lehet grófnőnek szólítani, ha nem az. Eddig kerülték a megnevezést, ő ezen mulatott, de sértve is érezte egy kicsit magát. Sőt, kérlek, ennél még messzebbre is ellovagol a valódi francia konyha, heveskedett az ezredes. Bretagne-ban magam láttam egy Vichy márki kastélyában, hogy megvárják a feloszlás első stádiumát. Mikor már lila lesz a madár bőre, kérlek, és ez a ogú, a magas illatot meg lehet szimatolni, abban szerintük a fácán akkor a legpompásabb csemege. De a kisé elfintorította az orrát, hátrahúzódott az ételtől, s nevetve mondta. Maguk engem egészen puhára főznek itt, ezredes. De tudja, ógú nélkül tegyék. Az ezredes meglepetve nézett Deára, mint aki valami egészen különös és idegen hangot hall. Dea is rájött, hogy nem helyesen szólította meg. Egy mágnást tábornoki rangon alul nem lehet katonai címmel szólítani. Wallensteinnek kellett volna mondania, vagy még helyesebben grófnak. Gróf Wallenstein ezredes ezért feltűnő élénkséggel nézte meg, mint valami idegen csodát, de nem mutatta sértődöttségét, ami nem is volt, csak meglepetés volt, s nagy barnavörös kezét rátette a Dea kis kezére az asztalon, s leszorította, miközben azt mondta neki, éles szürke szemeit belemeresztve a Dea szemébe, Rolf herceg ő excellenciája még ennél is tovább megy, tudja, ő csak a francia királyi konyha receptjét akceptálja, csak olyan fácánt kész elfogyasztani, kit egy sas ölt meg. Deja megpróbálta kezét kivenni az ezredes kezéből, s még fülig pirult, közben érezte, hogy az ezredesné, bánkutasi kontesz, élesen fénylő hideg kéksejem ruhájában ugyanolyan élénk és csodálkozó pillantásokkal méregeti, mint az ura. S a távolból a sasorú grófnő is rámeli lornyonját. Ez királyi étek, kiáltott fel Raúl, egy fiatal grófocska, aki szemben ült velük, rózsás arcú ifjú, és nagyot kacagott a kijelentéséhez. Aranyos ország ez, hajlott át feléjük a velük egy oldalon ülő Viki gróf, a fakó arcú. Kérlek, a múlt évben közel 500 000 fácánt lőttek Magyarországon. Láttam a statisztikát arról. Statisztika is van, kacagott fel az ezredesné, mire az ezredes végre fölemelte kezét a Dea kezéről. Hogyne? A statisztika a fontos dolgokat megizéli, számolgatja. 500 000, csak nem 1,5 millió. 500 000 az éppen 1,5 millió, mondta Dea nevetve. Kénytelen volt ennyi elégtételt venni, amin az ezredes újra elcsodálkozva nézett felé. Nem pontosan 500 000, rektifikálta a fakú arcú gróf. Pontosan, körülbelül 473 000. És az az érdekes, hogy az állománynak, szólt Szentidai, ez a kilövés csak javára szolgál. Holott ebben a számban nincs benne, akiket a parasztok meg az orvadászok s a ragadozó állatok falnak fel. Nem lehetett tudni, hogy a parasztok s az orvadászok is benne vannak-e a falnak fel kifejezésben, de Dea már nem foglalkozott tovább a beszélgetésükkel. Megérezte, hogy ő közben vereséget szenvedett, s csak azzal vehet elégtételt, ha ezt az ostoba vitát tovább nem kíséri figyelemmel. És mégis a fácánban a legjobb a strumpfbandli, amit utána felszolgálnak, szólt Szentidai. Pardon, pardon, harsogott az ezredes, a Rittmeistert nem engedjük, ugye, madame? Az asszonyok nevettek, de ha nem tudta, mi az a Rittmeister, csak később gondolt rá, hogy valószínűleg az is valami erős ital lehet. Egyenőre csak azt érezte, hogy már megint elhangzott a madame szó. Antal nincs itt. Érezte, hogy nincs többé, aki megvédje. Áron gróf is teljesen elfeledkezett róla. Viki csinálja a világon a legjobb krampampulit, szólalt meg a másik fiatal grófnő, ingerlő lágy pasztelsárga ruhában, akinek oly degenerált arca volt, semmi álla. A hangsúlyából értette meg Dea, hogy ez a fakóarcú úr felesége. Most azt sértette, hogy nem tartotta senki szükségesnek, hogy őt gondosan megismertesse a jelenlevőkkel, akik állítólag rokonság. Egészen úgy tettek, mintha neki, sőt az egész világnak kötelessége volna mindannyiukat ismerni, nem csak személyesen, de ügyeik legapróbb részleteit is. Nézte a fiatal nőt, s eszébe jutott, hogy előbb Szilviának szólították. Az ezredesnének a nevét nem tudja, csak hogy bánkutasi bárónő, és Áron grófnak unokahuga. Bravo, Viki! És mit adagolsz benne? Viktor gróf, mintha valami végtelen fontos dologra kapott volna felszólítást, előrehajlott, s szürke szemeit kimeresztve meggyőződéssel adta elő a tudományt. Nagyon egyszerű, s mégis igen komplikált. Kérlek alássan, az nem pusztán az adagolástól függ, mint általában. A szakácsművészet azért művészet, mert ott nem tudományról van szó, hanem egy hatodik érzékről, hogy mit, mennyit és hogyan. Például végtelenül fontos, hogy a Szent János kenyeret kézzel kell alátördelni, akkor jön, kérlek, mazsolaszőlő, datolyahús és cukrozott narancshéj. A tájra, kérlek, vasrostét teszek, s erre süvegcukrot, körülbelül egy kilót, erre lassan ráönteni fél kiló rumot, természetesen a legjobb jamaikait, akkor meggyújtom, kérlek, mikor a szesz kiég, és a cukor felolvadva belecsepeg, akkor beleöntök 2 liter legjobb kitűnő forralt fehérbort, 1 liter forró teát, és egy citromnak meg egy narancsnak a kifacsart levét. És most jön ismét a tapintat. Bizonyos ideig állni hagyni, de vigyázattal, hogy ki ne hűljön, mert kérlek, forrón kell feltálalni, jól megkeverve, a keverés a fontos, mielőtt a poharakba töltenénk. Oszi kedvenc itala volt, szegény Oszi fiam. Ah, ez az Oszi nagyon lesújtó. Raúl angyalom, mondd csak el a hölgyeknek, Raúl jelen volt. Raúl kiegyenesedett, plasztronja vakítóan csillogott a gyertyák fényében, a tömintelen gyertya szorgalmasan égett a csillárokban, és tündéri fényt árasztott, szelíd és vibráló fényt. A grófi termekben nem vezették be a petróleumot, ezt a nehéz szagú és kemény fényű világítást, hatalmas milli gyertyák világítottak. A fiatal úr álmatag szemekkel nézett maga elé. Én, grófnő, fordult a háziasszony felé, aki most ide figyelt, abban a pillanatban találkoztam a 4 aranyos katonával, mikor a svábhegyi mulatóba be akartak lépni. Én is akkor érkeztem, s amint megláttak, a legnagyobb örömmel invitáltak, hogy vegyek részt velük. 4-en voltak. Oszi, Mário, Duci és Isti. Oszi, mint egyéves önkéntes. Valburg újlaki herceg, mint egyévi önkéntes, ugyanis az anyahercegnő nem kívánta katonai pályára adni a bébit, s így csak mint önkéntes lépett be a hadseregbe, ahol kiválóan jól érezte magát. A legmagasabb rang a hadnagyi rang volt a társaságban. Négy aranyi fiú a szó nemes értelmében. Állandóan négyen jártak, ugyanis a négy Harrison lányt vették kezelésbe. Bocsánat, illuminált volt a társaság? Kérdezte a kékruhás elevenség. Nem, grófnő, kora délután volt, fiák kerem mentek fel a Svábhegyre. Szoktak így kirándulásokat tenni a budai környékre, és nem is maradhattak el soká, mert a lányoknak este fel kellett lépniük, így 7 óratájban már haza kellett mindig indulniuk. Végtelenül úri modor volt a társaságban. A lányokkal, mint született grófnőkkel vagy társaságbeli hölgyekkel szemben viselkedtek. Én nekem semmi elfoglaltságom nem lévén a legnagyobb örömmel csatlakoztam a kiváló kompániához. A Harrison lányok valódi kaszányai fegyelem alatt állottak, a táncos nőket ugyanis, mint tudva van, szigorú fegyelem alatt tartják a művészet miatt. Áron gróf, aki az egészből alig hallott valamit, türelmetlen lett egy kicsit, kocintásra emelt a poharát, azzal sorra köszöntve mindenkit ivásra késztetett. Az ifjú megérezte, hogy előadásának-e pillanatban nincs helye, azért visszaült nyugalmi helyzetébe, s folytatta az evést. Az őzgerinc Winchester módon nagyon ízletes volt, s az inesok már pezsgőt öntöttek. Volt tehát elég dolga, amivel lefoglalja magát. De a nyugodt álmodozással ült a társaság között. Nem lehetne azt állítani, hogy gondolkozott. Átengedte magát annak a különös, zsongító érzésnek, amit az ember egy élénk és vidám társaságban érez a fehér asztal mellett. Míg mindenki beszélt, ő hallgatott. Mennyi ember, mind más, és alapjában véve valamennyi oly boldog, hogy nem is tud a boldogságával mit kezdeni. Ezek itt mind mérhetetlen gazdagok. Ebben a körben élni a legmagasabb élvezet lehet. Milyen jó, hogy lemondott erről a legmagasabb élvezetről, s holnap elutazik, akár megjön Antal gróf, akár nem. Különös. Antalról senki sem beszél, mintha nem is létezne. Mikor Áron gróftól kérdezte, mit gondol, hol lehet, az apa a legnagyobb nyugalommal mondta, hogy egy mágnás, ha elérte a nagykorúságot, többet senkinek sem köteles számot adni tartózkodásáról. Ezt úgy érezte, hogy hol tartózkodásáról. Lehet, mondta, hogy elszaladt egy kicsit idegeit megnyugtatni a Rivierára, vagy talán Párizsba, hova nagyon szeret járni. Palotájuk ugyan nincs, de rokonságuk van a legmagasabb körökben, és ott éppen úgy otthon van, mint bárhol. Kissé különösnek találta a magyarázatot, s hogy őt itt felejtette a rémülettől betegen, de ebben a körben nem ismerik a rémületet, sem a vesztességet. Talán az ő megnyugtatására rendelkezett, az ő füle hallatára az öreg gróf, hogy Svájcban van egy kis sziget, egy régi kastéllyal, valahol a Rütli alatt, azt vegyék meg, mert néhány napot ott kíván tölteni. Az inspektor azt mondta, az legalább 300 000 forintba fog kerülni. Áron gróf kissé ideges nyugalommal felelt rá, nem azt kérdezte magától, hanem hogy vegye meg. Ő fázott ebben a világban. Azt is különösnek találta, hogy senki egy árva szót nem szólott többi a betyár históriáról. Ez neki óriási és gyógyíthatatlan érzéseket adott, de a társaság számára nem látszott jelentékenynek. Az asztalnál az őzgerinc és az áfonya aránytalanul több témát adott a beszélgetésre. Milyen jó lesz holnap vonaton ülni és robogni az ő kedves hegyei felé. De a kisebb arányok között nőtt. Családja ugyan ősiségben nem adott előnyt a legmagasabb köröknek sem, ősei mind ott vannak a történelmi könyvekben. Az iskolákban tanították neki hőstetteiket, Ott voltak Rákóczi fejedelem mellett és az erdélyi fejedelmek körül, csak nem fejedelemmé lett egyik őse, s már Mátyás udvarában is vezető szerepet vittek. Szerencsés véletlennek tekintették, hogy örök rebellis hajlamaik miatt kikerülték a megbárósítást vagy grófítást, de büszkeségben nem engedtek ezeknek a német, olasz, s Isten tudja, miféle indigéneknek. De a fényűzésnek és bőségnek ezt a halmazállapotát nem ismerte. Egyáltalán nem érezte magát idevalónak, s enélkül a romantikus betyárhistória nélkül is éppen el volt határozva benne, hogy nem köti össze az életét az Antaléval. Na de ez aztán abszurdum, ez az eltűnés. Milyen boldogság, ha szerencsésen megúszta a kalandot. Megérintette a fűzőjét. Vette észre, hogy a személyzet a lecsukott bőröngyét is átvizsgálta. Nem akart erről jelentést tenni, de most, hogy egy veszélyes féltenivalója van, nem kompromittálhatja magát, s testén viseli, amit csak nagyon félt, írás egyebet. Annak csak nincs kitéve, hogy személyi motozás álljon elő. Antalból teljesen kiábrándult. Az a furcsa, álmodozó és álmos hódulat, amivel körülvette, egy ideig hatalmában tartotta, de a cselédek elég vakmerőek voltak, hogy előtte célzást tegyenek arra, hogy Antal grófnak súlyos betegsége van, s emiatt a nép leányai félnek tőle. Még ez is hátra volt, és most már aztán csak a reggelit várja, hogy úgy elmeneküljön innen, hogy soha még vissza se gondoljon arra, hogy itt volt. Maga ura. Szülei nem élnek, volt férje birtoka az övé, élete biztosítva van. Antallal a Tátrában ismerkedett meg. Tátrai kaland. Itt most az asszonyoktól jobban tartott, mint ezektől a végtelenül naív uraktól. A hölgyek nagyon különösek voltak vele szemben. Míg maguk köz oly fesztelenek voltak, mint az egyszerű polgárnők, amint hozzáfordultak, valami kis feszesség, túlzott előzékenység volt bennük. De a jól érezte, hogy ez föltétlenül neki szól, alacsonyabb társadalmi rangjának, mely még nem oldódott fel a jelenlévők színvonalára. Az csak a házasságkötés után történhetett volna meg, addig ő egy kicsit idegen, és talán tartózkodnak vele szemben. De ezzel nem törődött, ez nem sértette, úgyis kezdettől fogva az az érzés volt benne, hogy nem bízik ebben a különös dologban. Éppen ezért inkább csak megfigyelő volt, s hogy el ne feledkezzék magáról, néha megérintette derekát, azt, amit a fűző alatt viselt. Vacsora után átvonultak a nagy szalomba. Itt is nagy csillár díszelgett, s a falon karos színarangyátyatartókban tömérdek fénylő lángocska. Oly szép volt a kastély berendezése, és annyira befejezett, hogy már lehetetlen volt akár egy újabb képet, akár bármi tárgyat elképzelni, amit még be lehetne ide zsúfolni. Minden új dologért 10 régit kellene kihordani. És a legjobb bécsi művész rendezte be legutóbb, Áron gróf házasságakor, a lakást, amely olyan volt, mint valami műtárlat. Meg kellene változni, általában a kor ízlésének, hogy bármit is megmozdíthassanak benne. A szalon belső sarkában a kandalló mellett foglaltak helyet. Valamennyien puffadoztak, szorosra fűzött míderjeikben a sok evéstől. Pihegtek, és nem győztek eleget kacagni. Valósággal kacagó roham vett erőt rajtuk. Az inasok nesztelenül, mint a jó szellemek, pesgőt hordtak fel, megtöltötték a kristálypoharakat a gyöngyöző itallal, s a hölgyek csak éppen megérintették ajkukkal, de az urak nem tartózkodtak. Hihetetlen mennyiséget tudtak felvenni ételből, italból. Az igaz, állandóan sportoltak, lovon ültek, vadáztak, gyilkoltak. Étel, ital, élvezet a mesterségük, de értenek is hozzá. Egyik sincs elhízva, de mind izmos, erős és fekete vérrel vannak tele. Jöjjön csak, Raulka, szólt Szilvia grófnő, a parányi áll a kacéra bújt meg kidudorodó kis ajkai alatt. Milyen érzéki a maga sápadtságában. S hogy kínálja pompás kis termetét az uszályos ruha rengeteg csipkéjéből. Mondja csak, édesem, amit elkezdett. Hogy volt szegény oszinak tragédiája? Igen, igen, minden szót hallani kívánok, lármázott az ezredesné, de ha megfigyelte, hogy csak a feje gyönyörű, ez a vérbő csillogó arc, a frufrúi már be vannak fésülve vastag asszonyi hajába, s hatalmas kontya szinte hátra húzza a fejét. Hogy tudja ez magát odaadni? Buja nő. Most is úgy ül a rojtos bársony fotelben, elterülve, s szemei, mint üveggolyók, szinte kipattannak a szép fiúra. Nincsenek egy kis bazadóvja? De a teste vastag és tömött, mint a párna, s bokái vastagok, hiába a remek cipő magas szára. Az öreg grófné lankadtan ült középen. Szegény, májfoltos arca oly hervat volt. Egyetlen fájó szót kinemejtett volna, de az anya fájdalma azért ott árnyékolt a szőke haja alatt az arcát. Milyen vékony haj ez! Megfogyott, és csak a rafinált hajművészet tölti ki csinyonokkal. Az urak szemben ültek. Az ezredes a kor szokása szerint lovagló módon ült a karszéken, sípszárú huszárnadrágjában és ragyogó lakcsizmájában, taré nélküli sarkantyúval. Raúl leült egy kis arany taburetre a hölgyek lába előtt, és mesélni kezdett. A temetés tegnap volt. A kerepesi temető kis halotti kápolnájában volt a beszentelés, és onnan szállították el szegényt a budai katonai temetőbe. Nagyon szomorú volt látni a nemes ifjút, ahogy katonai pompával szállították bele a sírba. Elől ment egy fél század lovas huszár. Ezek között ott voltak a derék huszárok, akiknek utolsó cetléjén parancsot adott, hogy kísérjék ki. Utána egy fél század huszárgyalogos. Aztán jött a halotti kocsi, hat gyönyörű fekete lóval, amit az ezredes adott, aztán a koszorúhordó kocsi, rajta óriási koszorú, közt egy hófehér rózsakoszorú, habsejem szallaggal, rajta nagy betűkkel, Letzter Gruß von Adelaide. A halottas kocsi előtt ment a katonai zenekar, utána a bajtársak és felettesek. Mindannyian megadták az utolsó tisztességet. Nem, kérem, senki sem maradt el. A kocsi után ment a család. Végtelenül megható volt. A nagyapa ott volt, tábornagy egyenruhában. Egész rokkant öreg úr a herceg. És még egy tábornok, az ezred parancsnok, aki dacára, hogy öngyilkosság történt, kikísérte volt bajtársa és felettese unokáját. Megindító. Megragadó, mennyire sajnálom, hogy nem lehettem jelen. A hölgyek mind kifejezést adtak részvétüknek, csak az öreg grófné, a háziasszony hallgatott. Dea soká nézte az arcát, s arra gondolt, vajon a grófné nem a fián tűnődik-e. Részvétet érzett vele szemben, mégis anya lenni a legsúlyosabb ebben az esetben. Második cetliére, mert 4 cédulát hagyott hátra Oszing, az volt írva, hogy Balog Józsi cigányprímás jöjjön ki, s húzza el a sírjánál azt, hogy ha elmegyek nem sokára messzire, ugyan babám, jutok-e még eszedbe, gondolsz-e rám a távolból néha-néha kedvesedre, vagy elfelejtsz, mintha nem is láttál volna sohasem. És a harmadik cédulán ez állt. Harrison Adél kisasszonyt kérem, jöjjön el a koporsómhoz, és adjon egy csókot rá. A kisasszony a sírnál a fehér rózsakoszorút elkérte, és arra lehelte utolsó csókját. Mindenki meg volt hatva. Az ezredesné élénk szemeiben könnyek csillantak meg, de a megfigyelte, hogy ez a nő, ha kacag, őszintén tud kacagni, de ha komoly vagy meghatott, valami erőszakoltság van benne. Már valami mást akar, nem a meghatottságot. Nevetni vágyik. De Raúl nem hagyja annyiba. És a negyedik cédulán ez volt. Drága hídes jó anyám, ne haragudj Adélra, neki köszönöm, hogy 3 nappal meghosszabbítottam életemet. Nála nélkül nem tudok élni. Oszi. Újabb kis csönd lett, mindenki meg volt hatva. Az urak is. Milyen jelentéktelen dolgon fordul meg egy fiatal, bővérű úr élete. Mert az csak jelentéktelen, hogy egy táncos nő nélkül nem tud valaki élni. De mi történt? Kérdezte az ezredesné, akinek végre sikerült egy legördülő könycseppet produkálni. Semmi. Egyáltalán semmi. Mikor együtt voltunk a Schwab-hegyen, nem lehetett észrevenni semmit a nagyvilágon. Oszi túlzottan élénk volt, s nagy zajt csinált ez az egész. Közben egyszer elővette szolgálati revolverét, és magára szegezte. Mário rárohant, és kicsavarta a kezéből, és azt mondta neki, ne roncsd a mulatságot ilyen bolondságokkal, Oszi. Oszi meg is nyugodott, és vidáman nevetett velünk. Aztán a négy kisasszony két fiákkeren levittük az Orfeumba, ők leszállottak a Somosi kapujába, mi pedig elmentünk a vadászkürtbe, és eltöltöttük az időt, míg itt volt az ideje, hogy előadásra bemenjünk, mikor a lányok száma következett. A Páholyban, mondhatom, nagy feltűnést csináltunk a tombolással, mikor bejöttek a színpadra a lányok, az egész közönség velünk mulatott. Már egész Pest ismerte a négy Harrison lány és a négy Tisz dolgát, és mindenki a legnagyobb szeretettel figyelte. Gyerekek, mondta Oszi, négy csokrot a színpadra. A négy óriási rózsacsokor már készen várta a parancsot, és mikor a tündéri négy lány kilibbent a színpadra megköszönni a tapsokat, mindeniknek az ölében ott volt egy-egy óriási rózsacsokor. Meghajoltak, és Adél csókot dobott a páhunk felé. Azt hiszem, ez a szokatlan tény volt az Oszi sorsának befejezője. Előadás után elmentünk a Pannóniába, ahol Oszi bolondos jókedvel táncolt a cigánymuzsikára, és csárdás ropott Adéllel. Egy órakor hazamentünk, a lányokat leadtuk a szállásukon, és mindenki szépen hazament. Reggel, mikor a tiszti szolgája bement az Oszi szobájába, a kaszárnyában, ott találta gazdáját az ágy előtt, átlőtt fejjel. Jobb oldalt ment be a golyó, átment a koponyán, és bal oldalt nagy rés szakítva jött ki. Szettú. Mély meghatottsággal hallgattak, és a nők most már őszinte könnyeket sírtak. Dea maga is kénytelen könnyet áldozni, hatott rá a társaság hangulata, bár magában arra gondolt, hogy ezeknek a fiúknak igazán jelentéktelen dolog az egész élet. Oly kényelemben, bőségben és úri semmittevésben töltik napjaikat, hogy gyermekek maradnak, és nem becsülik semmire az egész életet. Ezért kell a nagy vagyon. A Walburg újlaki hercegeknek 160 000 foldjuk van az ország kellős közepén, és íme egy erőteljes, kedves fiúk nem bír el egy szerelmi bánatot. Ebben a pillanatban valami ijesztő mozgás támadt a szomszéd szobában. Áron gróf minden süketsége mellett is észrevette és kisietett, s a grófné, a háziasszony sápadni kezdett. Mindenki Antal grófra gondolt, s egy pillanatig megfagyva ültek a helyükön. A fiam! Kiáltott fel önkéntelenül a gróf oda át. Mindnyájan a rémülettől elborzadva ugrottak fel, senki sem bírt uralkodni magán. Előre tódultak, az ezredesné a könnyeit a tenyerével törülte le, készen volt újabb sírásokra, míg előre sietett. Semmi, semmi, szólott vissza Áron gróf a betódulókra, de ezek ebből látták, hogy valami végtelenül nagy baj van. Míg Áron gróf kisietett, s utána a grófné is, a vendégek zavartan összenéztek, s el voltak készülve a legborzalmasabbra. Dea csak nem elvesztette eszméletét. Az ezredes elkapta a szobalányt, Rószt, aki fehér bóbitájában átsietett a szobán. Mi történt? Antal gróf, rebegte a lány, aki gyanúsan ki volt kelve magából. Mi van vele? Hazahozták. Meghalt, kiáltott az ezredesné magán kívül. Deának most jutott eszébe, hogy ez lesz az a rokon nő, akiről azt hallott, hogy Antal gróf szeretője. Elhalványodva érezte, hogy emiatt volt hát vele szemben oly tartózkodóan ellenséges. Nem kérem, semmi baja, csak megverték. Kit? Antalt? Igen, méltóságos uram. És elhalványodva hátrált. Kicsoda? A büdös parasztok! Kiáltott Róz, a kiöltözött parasztlány, s elvágtatott, megrettenve, hogy a főméltóságok észreveszik, hogy sír. Elképedve néztek össze. Tehát Antal nem utazott Párizsba, amiben már mindannyian belenyugodtak. Talán saját szakállára nyomozni ment a falukba, a betyát kereste? Hirtelen zavaros és ellenőrizhetetlen magyar, német és francia ideges diskurzus fejlődött ki az elvadult állapotokról. A parasztok elvesztették a fegyelmet, s nem lehet bírni velük. Egészen úgy beszéltek róluk, mint a megveszett állatokról, akiken már csak a puskával lehet segíteni. Dea rémülten nézte őket, s legjobb érzése mellett sem tudott velük együtt izgulni. Mélyen meg volt rendülve az Antal sorsán, amit nem értett, de ez a felzúdulás és féktelen düh távol volt tőle. Csak állott, némán, s várta, még mi lesz. Szorongó érzéssel szeretett volna Antalhoz sietni, de természetesen ezt nem tehette. Most Raúl sietett be. Raúl volt az egyetlen, aki fiatalságában megengedhette magának, hogy kíváncsiságból kimenjen az udvarra, ahonnan néhány esőcseppel frakja tükrén tért vissza, s az arca erősen fel volt indulva. – Mi van, mi van? – sürgette mindenki. – Antalunk a faluban volt 2 nap óta – jelentette, mint egy ezred segédtiszt. S belekeveredett valami lakodalomba, s egy féltékeny paraszt ráúszította az egész csőcseléket, és – Belehal? – sikoltotta a kék sejemben a dáma. – Nem, csak össze van zúzva, s erősen mámoros. A dáma a kék sejemben magából kikelve kiáltotta. – Ez a következménye, hogyha valaki közülünk így lealacsonyodik. Dea még nem tudta miért, de elsápadt. A kéksölyem dáma neki hátat fordítva, sértően egészen úgy állott, hogy uszája szinte elsöpörte Deát, stombolva adta ki magából a felindulást. Ezek az ostoba urak az ő nagylelkiségükkel. Körülnézett, s látva, hogy sem az apja a gróf, sem az anya a grófnő nincsenek a közelben, egészen felháborodottan kiöntötte, mindenféle betyár szeretőkkel kezdenek ki, s áldozatul esve megőrülnek, és egészen lealacsonyodnak, betolakodó cédák miatt egy nemes úrnak vége. De végre mindent megértett. Ő, mint betyár szeretője, hát ez volt itt egész este. És ettől elveszítette magát. Két kezét kinyújtott, hogy valamiben megfogódzék, de a szédület felkapta, egyet tántorodott, eszméletét elveszítette, és elzuhant a szőnyegen. Újabb riadalom, mindenki habozott, és senki sem ment segítségére. Valószínűleg az egész társaság igazat adott a támadásnak. Inasok jöttek be, parancsra felemelték Deát, hogy a szobájába vigyék. Szilvia grófnő a degenerált állacskáját kis tokájába süllyesztve vállalkozott rá, hogy elkíséri. Mégis egy úrnő, ha az ő köreikbe került, úrnő, nem maradhat magára a cselédekkel. Amint kiléptek az eszméletlen Deával a teremből, azonnal megindult a leghevesebb diskurzus. Wallenstein lovagiasan a Dea pártjára kelt, és a feleségét katonásan lehordta. Maga ne avatkozzon bele másoknak személyi ügyeiben. Indulatában egészen elfelejtett magyarul, s kénytelen is volt németre fordítani a szót, hogy otthonosan adjon kifejezést annak a véleményének, hogy a felesége kissé elragadtatta magát. De meg kell neki bocsátani, mert túlhevült a rémes betyár história miatt, ami az egész társaságnak az idegeire megy már. A fakóarcú Viki gróf egy diplomata nyugalmával és szemtelenségével tartott előadást, nem törődve azzal, hallgatják-e vagy nem, mint mindenki folyamatosan beszélt. Hogy a visszaküldött bilikom, amelyet eltüntettek szem elől, s egész este nem lehetett megtekinteni, hogy azonos-e, már maga bőségesen elárulja, hogy valami van a tények mögött. A vendéghölgy feltétlenül kell, hogy tudja ki a betyár. Amint hogy azt a kaszinóban saját maga a miniszterelnök sem tagadhatta, hogy a gyanúnak némi alapjának kell lenni. Maga a belügyminiszter a legszélesebb körű vizsgálatot rendelte el ebben az irányban, Nagyon téved valaki, ha azt hiszi, hogy ez az idegen hölgy csak úgy szabadon járhat, kelhet tetszése szerint, bár ő ezt nem tudja. De vele szemben a legerősebb gyanúokok forogván fenn, a holnapi napon a főkapitány maga fog itt megjelenni, hogy vizsgálat tárgyává tegye a dolgot. Azért nem lehetett őneki innen eddig eltávoznia, mert Kerepcébe akarták csábítani, és azért van a mai szűk családi összejövetel is, hogy valamiképpen színvallomásra bírják, és ha közben nem jön ez a sajnálatos eset, akkor éppen következett volna, hogy ő, mint azt vállalta, szép szerint bizonyos kitapogatózásokat indított volna el ebben az irányban. De most már rendes utat kell bocsátani a törvénynek, és holnap reggel 8 órakor, remélhetőleg a nő addig eszméletét visszanyeri, alá lesz vetve a kérdések keresztüzének. Lassan megnyugodtak, s egész figyelemmel hallgatták végig a Viki gróf előadását. Áron gróf és a grófnő nem jöttek vissza többé, ők a fiúk mellett maradtak. Már nagyon régen nem voltak így bizalmas egymás között, de most a rájuk zúduló szerencsétlenség s a társaságtól való félelem összezárta őket a mélyen és fájdalmasan alvó Antal mellett. Ellenben Wallenstein gróf új probléma elé került. Feleségének önkívületi kitörése végre teljesen lerántotta szeméről a leplet. Kénytelen volt megérteni, hogy a fáma igazat kellett, hogy mondjon, és a felesége és Antal között valami van. Egyrészt azonban nem bírta megérteni a dolgot, hogy neki, a férfiasság mintaképének hogyan lehet vetélytársa Antal, ez a puha, tehetetlen ember, és míg a feleségét szigorú szemmel nézte, azon tűnődött másrészt, hogy vajon a jelenlévők szintén ugyanezt a konzekvenciát vonták el a jelenetből, amit ő. A grófné kék sejem ruhájában nem törődött sem az urával, sem a társaság véleményével, szabad folyást adott könnyeinek, és egy fotőbe vette magát, olyan viharos zokogást produkált, hogy ha még eddig nem is lett volna valakinek gyanúja, most fel kellett vetni kinek-kinek a kérdés, hogy honnan ez a végtelen gyötrődés. Wallenstein gróf végre megtalálta a kellő kifejezést. Bocsánat, kedvesem, mondta energikusan. Nem szabad egy nőt, akit közülünk valaki szerelmére méltatott, háta mögül megtámadni. Aki vádol, gyanús. A felesége kitépte magát könnyéből, s mint egy kék sejem viharfelhő vetette fel fejét, s üveggolyó szemeivel rámerett az urára. Vállalom, kiáltotta, vállalom a maga gyanúját, és különben is hagyjon, mert nem bírom. Elég volt a maga ordinári temperamentuma. Wallenstein gróf körülnézett, mint egy űzött vad. Most kit kell neki kihívni párbajra? Mert ezt csak vérrel lehet lemosni. Mivel a körülötte állók közül mindenki ártatlan volt a dologban, tanácstalanul állott. Az eszébe sem jutott, hogy a szegény Antal grófot kell megölnie, az már úgyis meg van ölve, mert a nevetség öl. Míg ezen tűnődött, újabb zavar. Szilvia grófnő rohant be egészen magán kívül, és valami csodálatos hosszú dolgot hurcolt magával. Mi az, mi az? Kiáltották az urak. Mikor levetköztették a nőt, ez volt a míderje alatt. Egy hosszú aranyrojtot dobott eléjük a földre. Megdervedve nézték, mintha viperát, vagy valami iszonyúan ártalmas dolgot hozott volna be. Raúl lehajlott, felemelte a különös dolgot, és belesápadva mondta. Az aranyrojt. Ez a betyár aranyrojtja, lehasítva a gatya a fehér ruhájáról. Mindenkinek elállott a lélegzete, pihegve nézték az iszonyatot. A céda, sikoltott fel a kékruhás grófnő, és maga még védelmezni merészeli ezt a cédát? Maga a feleségét támadja, akár van oka, akár nincs, és egy betyának a szeretőjét védelmébe veszi? Hagyjon, hagyjon! Felugrott, az aranyrojt kígyójáig rohant, mely karikába gömbölyödve feküdt előttük, aztán hátat fordított az urának, aki most már igazán nem tudta, mit kell csinálnia, s egész erővel sikította. Céda, céda, becstelen nőszemély, söpredék.